Hát megint egy kicsit az orosz-ukrán konfliktussal fogunk foglalkozni az elkövetkezendő percekben. Aki itt lesz velünk, és ebben a témában szakért, a Szuszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője, aki rendszeresen cikkezik a konfliktusról.
Elképesztő részletességgel.
Mindent is elolvas, ami ezzel kapcsolatos, a hazai és a nemzetközi sajtóban, sőt, a hazaiban minek, mert ő írja a híreket, amit aztán átvesznek, úgyhogy azért őt választottuk. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mi van, éjjel offenzíva volt? Mert nagyon álmos a hangon.
Kicsit meg vagyok fázva.
Ja, meg vagy fázva.
Nem vészes.
Oké. Na figyelj, az átlag magyar újságolvasónak annyi szivárgott át, hogy volt egy ukrán offenzíva, ami meghökkentően sikeresnek tűnt így a legalábbis az újság hírekből kihámozandóan, és erre válaszul behívtak egy rakat tartalékost az oroszok, ami hát belső elégedetlenséget váltott ki, mint a fordulópont lenne, vagy éppen innentől kell kapaszkodni, mert eszkalálódik a háború.
Hát annyit tennék hozzá, hogy az ukrán offenzíva az még mindig zajlik, ugye Herszon térségében is, meg Harkiv térségében is, és hát az oroszok azok most próbálják tartani több területen is az ukrán előrenyomulást, de azért azt lehet mondani, hogy lassan, de biztosan még mindig foglalják biztos a különféle településeket mindkét régióban az ukránok. Szerintem erre válaszul is született a mozgósítás, de nyilvánvalóan az orosz hadvezetésnek azért van egy olyan reménye is, hogy adott esetben offenzívába tudják ők maguk is átforgatni ezt a dolgot.
Uh-huh. Most, bocsánat, csak egy zárójelben, hogy úgy tűnik, az egész világ nagyon meglepődött. Kevesen számítottak arra, hogy ennyire gyorsan, ennyire nagy területeket tudnak az ukránok visszafoglalni. Ez miért lehetett? Ez miért nem látták mondjuk a szakértők se, hadi szakértők se előre? Ebben mi játszott leginkább szerepet?
Hát én azt gondolom, hogy unblock szerintem nagyon sokat meglep azt, hogy az orosz haderő az mennyire kevésbé kompetens, mint amit sokan gondoltak róla az ukrajnai háború eseményei kapcsán. Az egy dolog, hogy most Harkivnál leverték őket, de ugye gondoljunk abba bele, hogy a háború korai szakaszában is beletört a bicskájuk Kijev elfoglalásába, Harkivba, amiről keveset beszélnek, azt, hogy Mikolajiv ellen is volt egy offenzíva, és végeredményében ez is kudarcot vallott. Most pedig az ukrán fegyveresek bebizonyították azt, hogy ők maguk is képesek átvenni a kezdeményezést, és az orosz haderőt kitolni a saját területükről egy támadó művelettel, ami ugye sokkal nehezebb, mint egy védekező művelet. Alapvetően szerintem ez nagyon sok szakértőt meglepett. Önmagában az is, hogy milyen az orosz haderőnek a felkészültsége, szervezettsége, irányítása, technológiát is, technológia is milyen színvonalon van gyakorlatilag. Azért azt gondolom, hogy volt egy image, amit az orosz haderőről sokaknak a fejében létezett 2014-15 óta, hogy ez egy modern és kompetens haderő, azért mégiscsak hozzá kell tenni, hogy a Krímet azt gyakorlatilag egy puskalövés nélkül elfoglalták, kimentek aztán Szíriába szétvenni a lázadókat, illetve az iszlám államot, aztán utána most nemrég ugye volt Kazasztánban is egy nagy tüntetés hullám, amit 3 nap alatt levertek az oroszok. Tehát azt gondolom, hogy a legtöbb embernek a fejében teljesen másképp rajzolódott ki a modern orosz haderőről, és most, amit Ukrajnában látunk, azért ez egy eléggé másképp, nem csak hogy az offenzív műveletekben, a vártnál gyengébben teljesítenek, de ezek szerint egy normális védekezést sem képesek megszervezni. Uh-huh. Most az, hogy éppen Harkiv térségében miért alakult így a dolog, arról még mindig ugye megy a találgatás, de azért azt lehet mondani, hogy amikor megindult az ukrán ellentámadás ebben a régióban, teljesen felkészületlenek voltak az oroszok. Tehát nem voltak normálisan megszervezve sem a védekező csapatok, nem voltak kialakítva a védvonalak, nem voltak megerősített fedezékek. Mondjam, amikor az első napokban áttörték az ukránok a védvonalakat, gyakorlatilag kiadta a parancsot a Védelmi Minisztérium, hogy egy ilyen szervezett visszavonulás legalább a Harkivi Oszkoltól keletre látható településekről kezdődjön meg. És ehhez képest az történt, hogy Pütyfát hátra hagyva gyakorlatilag elfutottak az oroszok az összes stratégiai fontosságú településről, beleértve Iziumot is, elég nagy mennyiségű haditechnikát hátra hagyva. Tehát itt azért az látszik, hogy nagyon komoly szervezettség és morálbeli problémák vannak, de hát önmagában azt látjuk, hogy azért a technológia, amit az oroszok használnak a fronton, az sem feltétlen a legmodernebb.
Na de vegyük akkor a másik oldalt, mert hogy a magyar közvélemény egy része azt mondja, hogy így könnyű, hogy az amerikaiak céloznak korszerű megfigyelő berendezések segítségével, meg műholdakkal, tehát hogy a felderítést meg a célmegjelölést az amerikaiak végzik sútyiba az ukránoknak, illetve hát úgy könnyű győzni, hogy kitömték őket korszerű nyugati haddi technológiával.
Két dolgot tennék ezt hozzá, az egyik az, hogy elvileg az oroszoknak is kellene rendelkezni olyan képességekkel, amelyekre képesek ellensúlyozni az amerikai felderítést és hírszerzést, főleg egy olyan területen, ami elvileg az ő érdekszférájuk. Ehhez képest azért azt látjuk, hogy az oroszok hírszerzési képességei olyan szinten rosszak, hogy nem látták előre jönni azt, hogy Harkiv térségében egy átfogó ellentámadás lesz. Ami
azért gondoljunk bele abba a laikusok kedvéért, mint Ács Gábor mondom, hogy azért egy hadműveletet azért így meg kell szervezni, tehát az csapatmozgásokkal jár, nem kevéssel, anyagok felhalmozásával jár, ilyen megindulási körletekbe bemozognak a csapatok, mire pontosan, mindenki beér, igen. Addig ott...
És az amerikaiak mindent tudtak előre, már a háború elindításától kezdve.
Az oroszok
meg mintha semmit nem tudnának az ukrán tervekről.
Igen, és ez azért, ugye, azért cikk az oroszokra nézve, mert elvileg ők is egy katonai nagyhatalom, akik a régióban egy elég szignifikáns szerepet töltenek be. Tehát azt ugye tudtuk, hogy az amerikaiaknak komoly hírszerzési és felderítési képességeik vannak. Szerintem csak az a meglepőbben, hogy az oroszoknak nincsenek egy olyan területen, ahol elvileg rengeteg olyan ember van, aki támogatja őket, és legalább egy nyelvet beszél velük, tehát azért szerintem ez sokaknak nagyon meglepő. A másik dolog pedig, visszatérve a technológiára, azért az sem teljesen igaz, hogy az amerikaiak között mind a legmodernebb felszerelésekkel szerelik fel az ukránokat. Ezért az látható, hogy a ukránoknak a nyugati támogatóik azért többnyire egy-két rendszer kivéve, ugye a HIMARS-eket nagyon sokszor szokták emlegetni, meg a Panzerhaubicéket, de azért azokból relatíve kis mennyiséget használ az ukrán haderő. Ha megnézzük azt, hogy milyen eszközöket kaptak azért a nyugati támogatóiktól, például az offenzívában azt láthatjuk, hogy nagyon nagy részben vesznek részt ilyen M113-asok, ez egy vietnámi háború idejéből származó amerikai páncélozott szállító harcjármű. Humvee-kat ugye mind tudjuk, ez is egy nem éppen korszerű technológia, hogyha mondjuk az aknáknak fogásáról van szó, vagy akár modern páncéltörő fegyvereknek az elhárításáról. Itt inkább olyan, tehát elsősorban azért nagy számban az ukránok olyan fegyvereket kaptak a nyugati országoktól, amelyek inkább a gyalogságnak a mobilitását segítik elő, és kis részben kaptak ugye tüzérségi eszközöket.
Na most figyelj, azt akarnánk így általad megtudni, hogy most ez a mozgósítás, ez nem mehet át egy olyanba, hogy akkor most anyag és ember csatába, ha nyomják bele az oroszok, az ukránokat kénytelen kelletlen, és ebben azért nézve a két ország méretét, előbb-utóbb felülkerekedhetnek az oroszok, hiszen több az ember anyaguk, nagyobbak a gazdasági lehetőségeik, még akkor is, hogyha Ukrajna mögött ott áll a nyugat.
És akkor ide kapcsolódóan, hogy tegyem hozzá legtöbb embernek a félelmét, hogy azzal, hogy hirtelen mégis a korábbi döntésekkel ellentétben lezavarják ezeket a népszavazásokat, aminek az lehet a következmény, hogy orosz jog szerint az ukránok behatoltak orosz területre, és ez meg már följogosítja őket
a nukleáris
használatára is. Erről már hetek ezelőtt egy elég komoly cikket írt el, de azóta ez még inkább foglalkoztatja az embereket, hogy ennek mik az esélyei, úgyhogy ha a végén ide is kifutnánk, azt megköszönjük.
Igen, ketté bontanám a kérdést, röviden válaszolnék a mozgósításra, ez szerintem ebben az a lényeges. Most önmagában azt küldenek 300 ezer embert, aki nem tudjuk, hogy milyen eszközökkel lesz felszerelve, nem tudjuk, hogy mennyire lesz motivált, ha azt látjuk, hogy az orosz reguláris erőkben is komoly motivációs és eszközellátási problémák vannak, én nem gondolom azt, hogy pont a tartalékosokat szerelnék fel, úgyhogy ők sokkal kompetensebbek lesznek a reguláris erőknél. Önmagában ez szerintem nem fog nagy áttörést hozni, itt inkább a szándékot kell figyelni, és a szándék az orosz hadvezetés, illetve a Kreml részéről, hogy ezt a háborút ezt folytatni kell. Ugye hallottunk arról, különféle nyilatkozatokat, például Recep Tayyip Erdoğan török elnöktől, hogy Putyin most már arra törekszik, hogy befejezze a háborút. Azt, hogy elrendelte a részleges mozgósítást, azt pont annak az ellenkezőit mutatja, ő igenis meg akarja nyerni ezt a háborút, úgy néz ki. A másik viszont, amit kiemeltetek is, ami szerintem is az aggasztóbb, ez az egész népszavazásos történet. Ugyanis tényleg itt arról van szó, hogy Oroszország el akarja csatolni ezeket az ukrán megyéket, Donyec, Luhansk megyét, Zaporizsa megyét, Herszon megyét Ukrajnától, és ezeknek a megyéknek a nagyon, nagyon nagy részében nincsen teljes kontroll, például, hogyha azt megnézzük, hogy hogyan a Donyecben, Donyec megyének például csak a 60%-át ellenőrzik oroszok, Zaporizsa megyének ugye körülbelül a 70%-át, de itt a legnagyobb város, Zaporizsa város nem ellenőrzik még mindig. Kherszon megyében éppen most zajlik az ukrán ellentámadás, körülbelül egy ilyen 10%-át ellenőrzik az ukránok, Luhanszk megyében most törtek be, tehát mind olyan megyékről van szó. Gyakorlatilag amely megyékben tartózkodnak ukrán szárazföldi csapatok. Tehát, hogyha Oroszország ezeket a területeket annektálja, akkor orosz jog szerint ezek Oroszországhoz fognak tartozni, és az orosz hadviselési doktrína szerint, hogyha egy ilyen honvédőháború valósul meg, amit ti is mondtatok, akkor bármilyen stratégiai fegyvert bevethet az orosz hadvezetés. Most ez nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenképpen itt atomfegyverek fognak hullani. Én úgy gondolom, hogy az első lépés nyilvánvalóan az lesz az orosz hadvezetés részéről, hogy megpróbálja ezzel az annexióval motiválni az orosz katonákat, szárazföldi csapatokat, adott esetben légiképességeket, hogy ezeket a megyéket teljes egészében ellenőrzésük alá vonják. Uh-huh. Akkor kerülhetnek elő szerintem a stratégiai fegyverek, hogyha a mozgósítás után sem sikerül jelentős eredményeket elérni. Most ez nagyon kétséges.
Na most ettől mindenki megijedt, amit mondtál. Akkor tegyük tisztába ezt az atomfegyver kérdést, mert ugye az atomfegyver kérdése az általában az átlag embernek azt jelenti, hogy ledobnak egy nagyvárosra gombafelő, több ezer évig lakhatatlan, több százezer vagy akár milliós halálos áldozat. Ez az atomfegyver a közvéleményben, de meg stratégiai vagy taktikai atomfegyverről beszéltél.
Igen, tehát fontos, amit fontos elválasztani a taktikai és a stratégiai atomfegyvereket, hogy a taktikai atomfegyvereknek az a lényege, hogy adott esetben egy katonai célpontra dobják ezeket le, egy repülőtér, egy katonai bázisra, akár egy nem tudom páncélos mellettosztopra, és azért ezek nem olyan nagy hatóerejű atomfegyverek, amelyek képesek mondjuk egy egész várost lakhatatlanná tenni, óriási nagy nukleáris szennyezést okozni, de ettől függetlenül, ha ez megtörténne, az egy nagyon-nagyon komoly eszkaláció lenne, nagyon komoly politikai következményei lennének Oroszországra és a nemzetközi geopolitikára nézve is. Oroszország az most úgy látjuk, hogy arra törekszik, hogy nem izolálja teljesen magát, hanem létrehozzon éppen egy ilyen Amerika ellenes gazdasági és adott esetben katonai tengelyt különféle feltörekvő országokkal, Kínával próbálkoznak, Indiával próbálkoznak, tehát országban azért valamennyire az amerikai érdekszférában vannak, próbálkoznak afrikai országokat bevonni ebbe. Ezek látszik, hogy egy ilyen gazdasági együttműködés épül, ami ellensúlyozni hivatott az amerikai vezető gazdasági hatalmat, és nyilvánvaló, hogy Putin úgy dönt, hogy egy atomfegyvert fog bevetni, még akár egy legyen szó egy taktikai atomfegyverrel, és akkor valószínűleg ennek a gazdasági együttműködésnek vége van, és Oroszország teljesen el fogja magát izolálni. Ezért is remélhető, hogy nem fog erre nagyon drasztikus lépésre sor kerülni. Ugyanakkor az orosz vezetés azt is bebizonyította, hogy teljesen kiszámíthatatlan, és hogyha átmondanak, akkor B fog történni. Ugye ez nagyon jól látszik a mostani mozgósítás kapcsán, és amikor Dmitri Peszkov Kremszóvjó bemondta, hogy nem lesz mozgósítás, aztán három napra rá mozgósítás lett, de ugyanazt eljátszottuk ugye már magával az ukrajnai háborúval kapcsolatosan, és amikor rögcséltek a Kremnek a tisztségviselői, hogy így mikor lesz a háború, mondja már meg Washington nekünk, mert akkor úgy tervezzük a szabadságunkat, aztán utána megtámadták Ukrajnát. Azért az látszik, hogy nagyon kiszámíthatom a Kreml, de szerintem nagyon-nagyon-nagyon korai lenne még itt atomfegyverekről spekulálni. Én úgy gondolom, hogy összességében sokkal többet veszíthet még mindig ezzel Oroszország, mint amit nyerhet, úgyhogy nagyon-nagyon lehet abban bízni továbbra sem, hogy egyáltalán nem fog erre a lépésre sor kerülni. Én azt gondolom, hogy nagyon drasztikus helyzetben kellene lenni az orosz haderőnek, hogy egy ilyen lépésre sor kerüljön. Úgyhogy én tovább mondanám, hogy minden fejlemény ellenére nagyon kevés ennek az esélye.
Oké.
Jó, megnyugodtunk.
Így kicsit, már más. Kicsit.
Jó, köszönjük szépen.
De
logikusan hangzik, igen. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt.
További jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
Szia. Huszák Dániellel beszélgettünk arról, hogy áll az orosz-ukrán konfliktus. Ő a Portfolio.hu vezető elemzője. Most Tari Ibolya rövid hírei jönnek.